egy filmet. Ez a könyv valóban arról szól, hogy mindennek megvan az ideje, és hogy érdemes kivárni.
Egy év alatt az almafa gyümölcsöt terem. Akár csak te meg én, az almafa folyamatosan nő és változik. Egy egész évbe, négy hosszú évszakba telik, míg bimbóból gyümölcsöt terem. Minden évben változó mennyiségű gyümölcsöt hoz, ahhoz, hogy sok szép almát teremjen, a fának sok napfényre, egy kis árnyékra és jó vízháztartású, nedves talajra van szüksége. Az okos fa pontosan tudja, melyik évszakban mi a dolga, hogyan működjön együtt az időjárással, hogy benne maradjon a körforgásban. Télen az almafának nem kell leveleket vagy gyümölcsöket táplálnia. Pihen, várakozik, felkészül. Apró rügyeit könnyű pihék védik a hidegtől. Ahogy melegszik az idő, a rügyekből előbújnak a levelek, az ágakon megjelennek a bimbók, majd a fa kivirágzik a tavasz beköszöntét jelezve. Ez a beporzás időszaka, amikor a méhek és más rovarok a virágok nektárját szürcsölve átviszik egyik fáról a másikra a megtermékenyítő virágport. A tavasz végére a virágszirmok lehullanak, és megjelennek a termés kezdemények. Mire megérkezik a nyár, a fa roskadásig van zöld almácskákkal. A nyári nap kitartó, forró ölelésében egyre növekednek. Amikor itt az ősz, az almafa levelei megsárgulnak. Az almafa segít a terméseinek a bennük lévő keményítőt cukorrá alakítani. Az almák megérnek, de finomak. Most már csak le kell szedni, de ez már nem az almafa feladata.
Marketinges megkérdezte, hogy hát ez egy tavalyi könyv, mit akarok ezzel? És mondtam neki, hogy azt gondolom, hogy nagyon türelmetlenek vagyunk szülőként is. És miközben olvassuk a gyereknek ezt a történetet, talán mi magunk is egy kicsit le tudunk csendesedni, és át tudjuk ezt a dolgot gondolni. Szülőként is edukálódunk ezzel a könyvvel.
Én egyébként nagyon örülök neki, hogy bekerül egy olyan könyv is ebbe a beszélgetésbe, ami nem friss megjelenésű, vagy nem annyira friss megjelenésű, mert ez is mutatja azt, hogy egy jó könyv az ugye mindig aktuális, tehát bármikor aktuális, tehát ez nem olyan, hogy megromlik, és akkor utána már kidobhatjuk, hanem ez a türelem, ez ugyanúgy, ez egy éve jelent meg, ugyanúgy aktuális ma is. Azt mondom, hogy ezek a könyvek, ezek mind nagyon különböző, amiről beszéltünk, de ami közös bennük, hogy nagyon szép az illusztráció, tehát akár a grafikus, akár a fotóval illusztrált könyvek is, de ezeket jó kézbe venni, és mi abba bízunk, hogy ezek a vizuális szépség, az tényleg a gyereketek arra összözni, hogy a kezükbe vegyék a könyveket, megnézegessék, és ha már megnézegetik, akkor el is olvassák, ami a képek mellett van információ, és akkor ez mindenkinek nagyon jó lesz, mert minél több gyerek fog igazi olvasóvá válni, de amire felnőtt könyveket később is szeretni fogja, később is szívesen vesz kezébe könyvet.
Zsozonyi Sarolta szerzővel, a Babilon kiadó szerkesztőjével beszélgettünk. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre válom a helyes választ, hogy a Türelem című könyv mire tanít. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. Szkolár kiadó gyerek- és ifjúsági könyveiről beszélgetünk Majoros Nóra szerző szerkesztővel.
Három korcsoportra osztotta fel a bemutatásra a könyveket. Felolvasásra, önállóolvasásra és kamaszoknak. Ez ugye három felnövési zóna. Azoknak, akik még nem tudnak olvasni, azoknak felolvasunk. Kiknek gondolna és miket javasolnak.
Szerintem nagyon tág lehet ez a felolvasási zóna, hiszen a gyerekek különböző korban tanulnak megolvasni, és simán előfordul, hogy kamasz gyerekek még mindig igénylik, vagy esetleg testvérekkel együtt hallgatják a meséket. Ezért is szoktuk figyelembe venni, amikor könyvet ajánlunk, hogy hány éves felolvasva milyen érdeklődési köre van a gyereknek. De az nagyon fontos, hogy már egészen kicsik és találkozzanak könyvekkel, és jó minőségű szöveggel, mert a nyelvérzéküket, a beszédkészségüket nagyban meg fogja azt határozni, hogy milyen jellegű szövegekkel találkoznak. A legkisebbeknek szoktuk ajánlani a mondókákat. Van egy nagyon kedves mondókás könyvünk, az a címe, hogy Babák első mondókás könyve. Ez egy nagy alakú, kemény táblás lapozó, nagy, színes, látványos rajzokkal, és azok a mondókák vannak benne, amik, idézem az egyik testvéremet, akinek ajándékban megvettem ezt a könyvet, hogy jaj, tudtam ennek a mondókának az elejét, csak nem jutott eszembe a vége. Csomó olyan szöveg van benne, amire úgy emlékszik az ember, hogy igen, igen, ezeket mi is mondogattuk, de hogy is volt. Úgyhogy ebben főleg klasszikus szövegek vannak, ezek ritmikusak, lehet játszani közben, lehet a szövegeket eljátszani, elmutogatni, úgyhogy ez egy kicsit interaktív, ugye mondok, az mindig interaktív dolog, úgyhogy ezt szoktuk ajánlani egészen kicsiknek, és ennek van egy párja, aminek az a címe, hogy Óvodás dalos könyve, amiben kották is vannak, és kicsi gyerekeknek szóló dalok vannak, tehát lehet énekelni, lehet mondókázni, ezek az első lépések felé, hogy a gyerekek a beszélt nyelvvel, a kifejezés eszközével megbarátkozzanak, mind a kettőt Illés Andrea szerkesztette, és Ónya Olá Dóra rajzolta őket, rendkívül kedves, jó hangulatú könyvecskék. Illetve most így a karácsonyi időszakban egy karácsonyi énekes mesekönyvvel is jelentkezett a Szkolár kiadó, ebben pedig klasszikus karácsonyi dalok vannak, illetve elmcséri a karácsony és a téli ünnepköröknek a történetét, hogy hogyan ünneplünk.
Következő korcsoport az a, mondhatjuk, hogy nagycsoportos óvis, éppen olvasni tanuló első-második osztályos gyerek. Itt van a téli mesekönyv, amit ön írt. Végigolvastam, és nagyon tetszik nekem ez a kétféle egyháza. Veseszerű az egész, tehát nem ez a klasszikus Grimm-féle szorongatós mese helyzetek vannak. Itt van például a boszorkány, akit Málinkónak hívnak. Ez azért számomra fontos, mert amikor kedveskedni akartam a gyerekeimnek, akkor azt mondtam nekik, hogy Arany Málinkó. Hogy honnan vettem, nem tudom. Azt hittem, én találtam ki. De ezek szerint nem.
Az Arany Málinkó, ez a sárgarigó.
De én ezt nem tudtam.
Az épi neve. Az a tapasztalatom, hogy vannak ilyen nagyon kedves szavak, a természet megnevezésére, akár a növényekre, akár állatokra, amik úgy versekből, mesékből benne vannak a fejünkbe. De ez a kétféle egyháza, ez egy kicsit olyan, mint Lázár Ervinnek a négyszögletű kerekerdő. Sokszor ide térek vissza, amit hirtelen eszembe jut egy mese valamiről, és akkor ez az a közeg, amiben így beleálmodom a szereplőimet.
Azt kerestem, hogy milyen az a decemberi ünnepkör, ez elég hamar kiderül, hogy december 1-ével kezdődik, és nem tartozik hozzá Mikulás mese. Tehát az összes kommersz dolog az kimarad belőle. Helye átveszi egy másik világ a helyét ennek a kommersznek.
Amikor elkezdtem írni a mesekönyvet, akkor megnéztem, hogy decemberben milyen ünnepek, milyen emléknapok vannak, és ezek mind benne vannak. Például a bányászatnak az emléknapján fedednek föl a gyerekek egy kincses barlangot.
Jancsi, Juli és a kutya megdöbbenve álltak a barlang bejárata előtt. Tehát ez csak egy madár. Mitől ijedtetek meg ennyire? Csodálkozott Jancsi. Mi legyen? Ha már itt vagyunk, bemenjünk? Juli bólintott. Jancsi lesöpörte a nyílásból a pókhálókat, hogy ne gabajodjanak Juli hajába. Tettek pár lépést befelé, de olyan korom sötét borult rájuk, hogy semmit sem láttak. Csak a kutya szimatolását hallották a lábuk mellett. Á, nincs itt semmi, menjünk haza, mondta Jancsi. Gyere, kutya, szólt Juli, és újra kiléptek a fényre. Ám a kutya nem jött elő. Juli visszament a barlangba, és szólongatni kezdte. Aggódott, hogy valami baja történt. Négy kéz lábra ereszkedett, és tapogatózva elindult a barlang belseje felé. Jancsi a testvére után ment, mert ő meg Julit féltette. Maguk sem tudták, milyen hosszan másztak a kutya után a sötétben, mintha megállt volna az idő. Addig másztak, amíg valami kaparászást hallottak. Biztosan talált valamit, mondta izgatottan Juli. A kutya abba hagyta az ásást, és letett valamit Juli elé. A kislánynak fogalma sem volt, hogy mi az, de óvatosan hozzáért. Fémes tapintása volt. Ez valami kincs, Jancsi. Menjünk ki, és nézzük meg. Követték a kutyát, aki gyorsan kivezette őket a barlangból. Letörölték a földet a furcsa tárgyról. Aranyszínű, lámpás formájú volt, a fülén finom karc mintával. Na hát, ez egy csodalámpa. Gyerünk, dörzsöld meg, és kívánj valamit. Igazából a kutya találta, neki kéne kívánnia, mondta Juli elgondolkodva, aztán megdörzsölte a lámpát, és azt csuttogta. Azt kívánom, hogy hazafelé menet, találjunk neki gazdát.
Ha valaki nagyon akarja, akkor az összes decemberi ünnepkört megtalálhatja benne a Luca naptól, ami...
A Luca nap az benne van.
Téri napfordulóig minden ünnepre talál megfelelő mesét. De nem akartam azokat a téli ünnepkörrel kapcsolatos hagyományokat belefűzni, amik azért minden családnál kicsit közösek, de kicsit mások. Tehát a Mikulás, a Jézuska, a langyalkák témája az egy kicsit ilyen, úgy érzem, hogy veszélyes víz, mert az ember ártatlanul is lelőhez olyan hagyományokat vagy hiedelmeket, amik az óvodás gyerekek körében vannak. A másik, hogy azért benne vannak a Grimm mesék, mert két Grimm mese átirasz is van benne, az egyik a Hamukipőke, ő itt most Cincinella, egy kisegér, aki a Mikulás bába készül. A másik pedig a Schuster manói, ahol a manók azok igazából kisegerek lesznek. Tehát klasszikus meséket is megidézek benne. Szerettem volna egy teljesen saját különálló világot, ami csatlakoztatható is a hagyományoshoz, meg el is lehet tőle vonatkoztatni.
Nagyon szerethetőek ezek a figurák.
Ez is cél volt. Nem gondolunk bele abba, hogy a szövegeknek milyen hatásuk van. És egyébként nincs baj a szomorúsággal. Nem mindegy, hogy sokkolom a gyereket, és olyan dolgot hallgattatok vele, amire nincs kész, vagy pedig a szomorúság érzését meg tudom neki fogalmazni, és megérti, hogy ez közös a történet főhősében és benne, ami viszont segít. Ezért fontos, hogy aki mesét olvas a gyereknek, az ismerje a gyereket, vagy legalább azzal képben legyen, hogy milyen az a gyerek közönség, akinek olvas, és próbáljunk inkább empátiát ébreszteni, és érzéseket felébreszteni a gyerekekben, és nem sokkolni. A sokkolás az azt gondolom, hogy később jön elő, amikor a kamasz keresi azokat az ingereket, amit őt igazán sokkolják, na akkor lehet semmit olvasni. Tehát azért is mondtam az elején, hogy vannak olyan könyvek, amik önelolvasásra is alkalmasak, és felolvasásra is alkalmasak, és mindig azt kell mérlegelni, hogy az adott gyerek milyen szinten van olvasásban, tehát mi az, amit olvasni a kezébe adunk, és milyen szinten van szövegértésben, tehát mit olvasunk fel neki, mert lehet, hogy már sokkal komolyabb könyveket is meghallgat, vagy akár klasszikus irodalmat is meghallgat, míg mondjuk kezdőolvasóknak szánt könyveket olvas.
Mikortól van, hogy kamaszokká válnak a gyerekek? Tehát hány éves kor körül kezdenek el kamaszoknak való könyveket olvasni? Tehát ez olyan 10 éves kor körül?
Nem fogok tudni azért
évszámot mondani, persze.
Számot mondani, mert tényleg van olyan gyerek, aki úgy megy iskolába, hogy már betűz, és már ismerkedik a betűkkel, és van olyan gyerek, aki még felsőben sem olvas maga biztosan. Van olyan gyerek, aki inkább vizuális, és nagyon hamar elmegy képi világba, például képregényeket fog elkezdeni olvasni. Van, amelyik ismeretterjesztő könyveket fog olvasni, van, amelyik semmi. Van, amelyik olyan érdeklődésű lesz, hogy azonnal elkezd közéleti lapokat, meg folyóiratokat olvasni. Tehát ezért is nehéz az életkori ajánlás a könyveken, mert tényleg nagyon más a gyerekek érdeklődése és az olvasási szintje. Lehet a szülőnek nagyon nagy felelőssége és lehetősége van abban, hogy megfelelő könyvet válasszon a gyereknek. A kiadóknál pazar a kínálat, akár abban, hogy milyen a szövegkép aránya. Skolárnál is vannak olyan könyvek, amiben kevés szöveg és sok kép van, például ilyen a Nyúl és Menő sorozat, vagy kezdőolvasóknak különböző szintű könyveket kínál a kiadó, hogy az egyikben egész kevés szöveg van, aztán egy kicsit több szöveg lesz. Van olyan, amiben rejtvények vannak beleépítve. Vannak olyanok, amik naplók, tehát arra ösztönöznek, hogy töltse ki a gyerek. Sokféleképpen lehet a gyerekeket bevezetni a betűk szeretetébe és az olvasás szeretetébe, egészen addig, hogy amikor már megtanulnak biztonságos olvasni, akkor már tényleg regénysorozatokat vagy komolyabb ismeretterjesztő könyveket is tudnak olvasni.
Kitka Bence sorozatnál, ha jól értettem, akkor egy utaztató regény. Amit most ajánlunk konkrétan, az Kitka Bence Budapesten címet viseli, és ez az 5.
A Bent a világkörül sorozat, ez a hivatalos címes sorozatnak egy rendkívül izgalmas és nagyon élvezetes regény sorozat. Az az ügyes benne, hogy egy fiú és egy lánya főszereplője, tehát nem lehet azt mondani, hogy kiús regény vagy lányos regény, mindig csatlakoznak hozzájuk ez a testvérpárhoz más gyerekek, és mindig különböző tájakra látogatnak el, és ott mindig valamilyen varázslattal, vagy különleges mesebeli lényekkel találkoznak. Nagyon jól pörög a történet, vannak benne olyan gyerekszereplők, például ennek az 5. résznek is a kiinduló pontja az, hogy Bencét egy fiú az osztályban állandóan piszkálja, bántja. A Bencének az erre adott reakciója indítja el a kalambaikát. Hát teljesen hétköznapi szituációkkal és a gyerekeket érintő problémákkal foglalkozik, miközben egy végtelenül kalandos, az ívülvéri kalandregény, amit minden gyerek szívesen olvas, vagy hallgat, a Kitka Bence felolvasva is nagyon jó.
Itt a szobrok életre kelnek.
Tehát kerülünk egy alternatív Budapestre, ahol
minden szobor élet. Igen. Országjáró mesék, ez a következő.
Juhász Kristóf a szervője, és egy nagyon izgalmas vállalkozás. Minden megyéből gyűjtött egy legendát, és ezeket a legendákat átívta, vagy újra kitalálta. Kristóf egy klasszikus mesélő, rendkívül humoros, és azt szeretem nagyon a történeteiben, hogy miközben őrzi ezt a klasszikus népmesés mesélő stílus.
Hát most egy nagyot fogunk ugrani. Janne Tellernek a Semmi című regénye.
Azért folál meg az ember nehezen, mert maga a téma, amit a Semmi boncolgat, az is egy olyan filozófikus kérdés, amiről nehéz beszélni, és nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni. És ami a leginkább érdekes, hogy a nagyobb kamaszok pontosan ilyen kérdéseket tesznek föl.
Mi az életértelme?
Mi az életértelme? Illetve ennél azért tovább megy, mert ő úgy kezdi, hogy azt mondja ki a kamasz, hogy az életnek nincs semmi értelme. Még egy ez bök, ahogy ezt a kamaszok általában szokták. És Janne Teller egy olyan szerző, aki mindig elmegy a falig, vagy még tovább. Nem szépít,
és nem ad a kezünkbe kényelmes megoldást vagy vállalt, hanem végtelenül kényelmetlenné teszi a választ lehetőségeket. Magát kérdés felvetést is relevánssá teszi, tehát megmagyarázza, hogy ez miért egy fontos kérdés, és miért egy nehezen megválaszolható kérdés. És amit még nagyon szeretek benne, hogy visz magával a történet. Ő úgy tud írni, hogy az ember elkezdi olvasni, és falja, és falja, és falja, és akkor is tovább visz, hogyha egyébként borzasztó kényelmetlen, hogy érzem magam. Nem nagyon szívesen árul el az ember a történetből dolgokat, azt a fülszövegből tudjuk, hogy az egyik főhőse a történetnek fölmászik egy fára, és azt hangoztatja, hogy az életnek semmi értelme nincs. Az osztálytársai pedig úgy döntenek, hogy már pedig az életnek van értelme, és elkezdik összegyűjteni a pontos dolgok halmát, amire összehalmoznak mindent, ami szerintük fontos, és a számukra legfontosabb dolgokat akarják itt megjeleníteni, és ez nagyon-nagyon messzire visz. Nagyjából ez a történet, de nem is az a lényeg, hogy mi a vázlatos történet, hanem hogy hogyan van ez megírva, és hogy hogyan döbbennek rá arra a szereplők, hogy mit csinálnak, és hogy végül is van-e értelme a dolgoknak. Annyit talán még szívesen elmondanék, hogy nagyon sok olyan ifjúsági irodalom van, ami szórakoztató, és tényleg már nagyobbaknak szól, de kalandos, vagy éppen már romantikus irányba megy. A semmi az azért izgalmas, és azért ajánljuk szívesen, mert ez azért komoly irodalom, felnőtteknek is elgondolkodtató, ez nem gyerekirodalom, de azért a fiatalok, főleg már a középiskolás fiatalok, azok nagyon komolyan gondolkodnak már. És sokkal komolyabb kérdések foglalkoztatják őket, mint amire akár a felnőttek hajlandóak választ adni nekik, vagy akár a körülöttük lévő világból könnyen választ kaphatnak. És ebben az irodalom még mindig támpont. És a portás irodalom pedig azért jó támpont, mert pontosan hozzájuk szól, és pontosan érti a szerző, hogy mire van szükségük, vagy hogyan gondolkodnak a fiatalok. A mai gyerekirodalom az sokszor ki van párnázva. Tehát, hogy az előbb szó volt arról, hogy a Péli mesekönyvnél, hogy nem olyan ijesztő, mint a Grimm mesék, és ez szándékos is volt. Olyan meséket akartam írni, ami a mai érzékenyített gyerekek számára nem félelmetes, nem úgy kezdődik, hogy árván marad a kisgyerek. Az alsósoknak, felsősöknek szóló irodalom is sokszor kevésbé kegyetlen világról szól, mint mondjuk klasszikus irodalmi művek, ezért is megy a vita, hogy a dupta a gyerekeknek mondja, hogy kincskereső kisködmönt, és általában ad a válasz, hogy már. Mert hogy sok esetben traumatizálja őket. Azért a semmi az nagyon sok tabut feszeget.
Az értékeknek.
Felsős gyereknek, aki főleg ilyen kipárnázott könyveket olvas, annak lehet, hogy ez nagyon mellbevágó. Tehát olyannak érdemes elolvasni, aki azért már túl van néhány keményebb vagy klasszikusabb irodalmi művön. Középiskolában már simán, de mondjuk felsőbe ott mielőtt odaadom valakinek, megkérdezem, hogy miket olvasott előtte.
Van ennek a semminek egy ellentét párja, semminek az ellentéte a minden, ez pedig 8 történet. Én ezt most olvastam el, és a minden az az utolsó. Az egy írónak a gondolata arról, hogy mindent szeretne leírni, mindent szeretne átadni, és ez hogyan működik ennek a rendszere. Hogyan éljük meg a mindent akarunk életérzést.
Ez is egy elég masszív tartalmú könyv, annak ellenére, hogy picinek tűnik.
Majoros Nóra szerzővel, a Szkolár Kiadó szerkesztőjével beszélgettünk a kiadó új gyerek- és ifjúsági könyveiről. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra a kérdésre várom a helyes választ, hogy a téli mesekönyv a hagyományos téli ünnepekre alapozza a történeteit. Megfejtését a keménykötés, kukac, civilradio.hu címre várom. A könyvekből Pogány György olvasott felszemelvényeket. A zenét Cserháti Ákos választotta.
Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, éppen ezért, ha a beszélgetések végén elhangzó kérdésekre megküldi a helyes választ, akkor könyvet nyerhet. De a nyeremény eljutatását kizárólag személyes átvétellel tudjuk megoldani. A szerkesztő műsorvezetőt Hajós Verát hallotta.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsorát.